az amerikai politikai jóindulat, az személy szerint egyébként a magyar kormány fő felé szerintem ez megvan, meg a térség felé is megvan, és ez a republikánus táborra is igaz. A republikánus párton belül nem csak Trump és kabinete, hanem republikánus erőtéren belül alapvetően kelet-közép-európaiakkal van nagyobb összhang.
Felborult a világ. Nem most, múlt pénteken a Fehérházban, az ovális irodában ennek csupán egy jele látszódott. Donald Trump külpolitikája szinte teljesen és mindenben eltér attól, amit korábban a II. Világháború óta az Egyesült Államoktól megszoktunk. Szövetségi rendszerek helyett az új amerikai elnök bizniszben gondolkodik. Tönkre teheti-e Trump az Egyesült Államok gazdaságát? Esetleg szétverheti-e a NATO-t? A brutalitásában soha nem látott lehetőség van Európa számára, vagy éppenséggel pont, hogy a halálos ítélet.
Vendégünk ezen a héten Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, Amerika kutató. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Nem tudunk máshonnan indulni múlt péntektől, ahol egy egészen szürreális jelenet játszódott le az ovális irodában, ahol Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, gyakorlatilag vitatkozni kezdett Donald Trumppal és J.D. Vance-szel, és ebből kialakult egy elég kemény szóváltás. Azóta többen többféleképpen értelmezték az ott lezajlott jelenetsort, itt a HVG-n is több értelmezésnek mi is terepet adtunk, viszont érdekelne az ön verziója is, hogy ön szerint miért ugrott egymásnak az a három vezető?
Hát én is csak spekulálni tudok, tehát a nagybetűs igazságot azt nyilván én sem ismerem, de én hajlok arra, hogy itt egyrészt elbeszéltek egymás mellett. Tehát, mondok egy ellentmondásos kérdésről az elején, hogy ugye majdnem Donald Trump tűnt egyébként a leghiggadtabbnak háromuk közül.
Igen.
Akkor talán ez még sem annyira ellentmondás, mert ugye azért ennek a 15-16 percnek volt egy nagyjából 40-50 perces ugye előzménye, amikor hát, teljesen jól elbeszélgettek. Így van, vagy hát kikerült, csak nem terjedt el annyira. Szóval igazából addig nagyon jól elbeszélgettek. Ha jól emlékszem, ott még abban a 40-50 percben talán még Trump mondta is, hogy majd még fegyvert is ad még Ukrajnának. Tehát ilyen szempontból rendben volt ez a beszélgetés, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy most Volodymyr Zelenszkij milyen igényekkel ment oda. Viszont elbeszéltek egymás mellett olyan értelemben, hogy olyan, és most egyikünknek sem akarom a nyakába varni ezt az egészet, de hogy olyan témák merültek fel, mind J.D. Vance alelnök, mind Volodymyr Zelenszkij elnök részéről, amelyek vörös posztóként hatnak személy szerint Donald Trumpra, meg általában az amerikai közélet, és kimondottan a republikánusokra.
Mire gondol?
Konkrétan arra, hogy a háborútól teljesen függetlenül, ha a republikánusoknak, és főleg a Trumpi szájnak, akik egyébként egyre befolyásosabbak ugye a republikánus párton belül, sőt, technikailag most már uralták a republikánus pártot, hogyha ott én azt mondom, hogy Ukrajna, akkor az egy vörös posztó, és nem azért elsősorban, mert hogy adnak vagy nem adnak fegyvereket Ukrajnának, ez is nyilván egy fontos kérdés, hanem azért, mert tisztán belpolitikai, és hangsúlyozom, tisztán belpolitikai keretek között maradva több olyan élményük is van a republikánusoknak, ami miatt nem Ukrajnára, de Ukrajnára, mint témára érzékenyek.
Ha tippeljek, Hunter Biden?
Igen, az egyik a Hunter Biden ügy, amit ugye mai napig lezáratlan, ha belegondolunk, tehát hogy azt tudjuk, hogy ugye ami 2020 novemberében, ugye, vagy októberében ugye előkerült ugye a New York Post, hogy emlékszem az volt az újság, amelyik előhozta azt, hogy Hunter Bidennek a laptopját megtalálták, és hogy akkor az ukrajnai Burisma cégtől mennyi javadalmazást kapott. Szóval, hogy azt kiderült, hogy ez nem volt álhír, viszont igazából nem tudtuk meg, hogy mi lett ennek az egésznek a vége, és a republikánusok egyébként azt hiányolták a 2023-24-ben a Hunter Biden ügyel kapcsolatban, hogy persze beszél a sajtó az ő kábítószer, korábbi kábítószer függőségéről, a fegyvertartási szabályoknak a megszegéséről, tehát sok mindenről szó van, meg nőgyek, meg egyéb kérdésekről, de igazából őket az érdekelte volna, hogy külföldi befolyásszerzésben érintette, tehát hogy nem csak egyiket Ukrajna irányába, hanem Kína irányába is. Igazából ezt nem tudjuk. De tulajdonképpen ez az egyik valóban, hogy na Ukrajnából, és még egyszer mondom, ez nem Ukrajnának feltétlenül a hibája, vagy Volodymyr Zelenszkijnek személy szerint, de úgy Ukrajnából jött egy olyan ügy, ami nagyon érzékenyen érintette a választást. A republikánusok úgy gondolják, hogy 2020-ban részben emiatt bukták el, hogy elfojtották ezt a ezt az üzenetet az amerikai médiában 2020. októberében egy hónappal a választás előtt. Tehát ez az egyik ügy. A másik, hogy igazából még régebben vissza lehet menni, a Steele dossziér is, legalábbis a republikánusok úgy gondolják, hogy a Steele dossziér is Ukrajnából jött, hogyha esetleg a nézők, vagy hallgatót nézők nem emlékeznek, a Steele dossziér az még 2016-os elnökválasztási kampányban került elő. Konkrétan egy volt, Christopher Steele volt brit hírszerző, szerzett olyan információkat Ukrajna területéről, konkrétan, ha lehet hinni ennek a narratívának, hogy a Donald Trumpot még magánszemélyként Oroszországban hát lefilmezték kompromittáló körülmények között, és hogy ezzel zsarolják a háttérben, és hogy amikor a 2016-os kampányban ő Oroszországgal vagy Vlagyimir Putyinnal szemben megértőbb álláspontot, vagy baráti álláspontot, barátibbnak tűnő álláspontot fogalmaz meg, akkor tulajdonképpen erről van szó, hogy őt a háttérben zsarolják. Na most ez az úgynevezett Steele dossziér, na most ez két okból fáj a republikánusoknak. Az egyik az az, hogy, és nem csak Trumpnak, az egyik az az, hogy a 2016-os elnökválasztás arról volt ismeretes, hogy hát oroszok beavatkoztak ugye a választásban. Igen. Ezt a 17 hírszerző ügynökségből, ha jól emlékszem, legalább 4 vagy 5 megerősítette, azóta lehet, hogy többen is, de hogy többen megerősítették, hogy ez megtörtént. Az, hogy az döntötte el a választást, az már vitatott, de hogy hát a republikánusok úgy gondolják, hogy hát ha egy brit volt hírszerző Ukrajnából átjátszik egy akár igaz, akár nem kompromittáló információt a demokrata kampánynak, amely a demokrata kampány aztán odaadja az FBI-nak, akkor ez is kimeríti a külföldi beavatkozásnak a fogalmát. És mondom, semmi köze Volodymyr Zelenszkijhez, vagy kimondottan az ukrán kormányzathoz, hanem hogy Ukrajnából származott az információ, és hogy igazából ennek sem tudtuk meg a végét. Ez azért fontos, és ez a másik dolog, amiért a republikánusok ki vannak akadva erre, hogy ez ágyazott meg annak a narratívának az amerikai közéletben, ugye Donald Trump az oroszok embere. Tehát 2016-17-ben, amikor még azelőtt volt, hogy egyáltalán ugye fegyvereket adott volna Ukrajnának, ugye Javelin párcétől rakétek a 17-ben. Szóval ez az egyik dolog. A másik a Hunter Biden, ugye a harmadik pedig a Javelin páncéltől rakétákkal kapcsolatos. Konkrétan ugye ezért is beszélt abban a pénteki ugye fehérházi találkozón ugye Donald Trump látszólag, hogy mondjam, random vagy régebbi, oda nem illő dolgokról, hogy hát a Obama elnök párnákat adott, én meg ugye rakétákat. Ő azért beszélt erről, mert a republikánusok körében, és ez nem az izolacionistábbnak nevezett, vagy keményvonalas trumpi ágra kevésbé igaz, de a republikánusok nagy részére, főleg a csúnya szóval a héjákra, akik inkább támogatnák Ukrajnát, rájuk ez fokozottan igaz, hogy úgy gondolják, hogy igazság szerint, amikor európai biztonságról van szó, akkor a demokrata kormányzatoknak általában jobb a európai, főleg nyugat-európai megítélése.
Igen.
Mert persze a médiában való megítélése is, viszont amikor, de ez csak kommunikáció, miközben ténylegesen arról van szó, hogy segíteni kell az adott országot, vagy erőt kell tényleg felmutatni, akkor valójában, ha tettek mezén, a republikánusok többre képesek. És ezért domborította ki ezt a javelines ügyet Trump, mert hogyha visszaemlékszünk, ugye 2014-ben kezdődött ugye az orosz-ukrán háború olyan értelemben, hogy ugye a Krím-félsziget annektálása, így van. Igen. És ugye Barack Obama elnök akkor azt csinálta, hogy hozott 3 elnöki rendeletet, az ágyazott meg igazából a szankciós politikának, ami aztán utána ugye folytatódott a Trump elnökség alatt is, és főleg ugye a Biden elnökség alatt, részben a kongresszus kezdeményezésére, most a Trump elnökségre gondolok, de hogy akkor is volt egy vita arról, hogy az Egyesült Államok adjon-e fegyvereket Ukrajnának. És akkor az volt az Obama adminisztráció álláspontja, és az úgynevezett Obama doktrína is Szíria vonatkozásában erről szólt, hogy hát nem akarunk eszkalációs folyamatokat a világ különböző régióiban, nem akarunk mi közvetlenül belépni, ugye erről szólt Szíria, hogy az ominózus vörös vonal, hogy akkor bombázunk vagy ne bombázunk azért, mert a vegyi fegyvert vetettek be Assad katonái vagy sem. Tehát nem akarunk belépni új háborúba, illetve hát ha úgy van, akkor fegyvereket sem feltétlenül adnánk egyes konfliktusokban, mert hogy az eszkalációt fog eredményezni, és ez utóbbi volt az érvelés az Obama adminisztráció alatt a Javelin páncéltörő rakétákkal kapcsolatban. 2017-ben a Trump elnökség hagyta jóvá, illetve maga Trump elnök hagyta jóvá azt, hogy ezeket a páncéltörő rakétákat ugye megkapják az ukránok, nem más egyébként, mint Anthony Blinken, a Biden elnök későbbi külügyminisztere, még véleménycikkben még méltatta is a Trump csapatod annak idején, hogy hát megtettétek azt, amit mi, pontosabban a demokraták nem mertünk, vagy nem mertek megtenni. Tehát ők ezt így gondolják, sőt, a héják közé, vagy a republikánusoknak a héjái, ha úgy tetszik, csúnya szóval, tehát akik úgymond határozottak, erélyesebb fellépést szolgalmaznak a nemzetközi biztonság terén, tehát kifejezetten támogatnák Ukrajnát. Őnekik a fő panaszuk pont az volt egyébként a Biden adminisztrációval szemben, hogy tovább haladjak a demokrata adminisztrációkban. Pont az volt a fő panaszuk, hogy igazság szerint ők úgy érzik, hogy nem ad elég támogatást Ukrajnára.
Ja, hogy nem elég kemények.
Hogy ne, tehát hogy nem, mert ha megnézzük, akkor az volt a fő republikánus panasz, és nem Trump részéről, tehát Trump nem nagyon nyilvánult meg ebben a témában, de legalábbis nem így, hanem a republikánus párton belül akkor még többségben lévő, még ezt mondom, szóval héják részéről, hogy igazából itt a fegyver, tehát több fegyvert kellett volna adni, fejlettebb fegyverrendszereket kellett volna adni, és gyorsabb ütemezés mellett, mert és így szólt a panasz, hogy hát először azt mondta a Biden elnökség, hogy hát HIMARS rendszereket nem adunk, aztán mégis adtak, Abrams páncírozott harckocsikat nem adunk, aztán mégis adott, ráadásul úgy, hogy váratlanul jelentette be, 23. január 25-én, mire megérkeztek azok a páncírozott harckocsik, azt, hogy jól emlékszem, már szeptember volt, 23. szeptemberre, és csak 31 darab. Félrejtés nehézség, ez egy logisztikai kérdés is, tehát persze, nem lehet mindent Biden elnökön leverni. Csak azért mondom, hogy ezt úgy látták a republikánusok, ahogy legalábbis egy részük, hogy igazság szerint Ukrajna éppen csak annyi támogatást kap, hogy felszínen maradjon, de az, hogy ténylegesen mondjuk egy ellenoffenzívát tudjon indítani, vagy ténylegesen ki tudja szorítani az országból, majd Ukrajnából az oroszokat, az tulajdonképpen ahhoz nem kapta meg a kellő támogatást, sem az európaiaktól, sem a Biden elnökségtől. Ugye az F-16-osok példáját is ugye példája is ezt mutatja, hogy hát F-16-osokat sem adott végül a Trump Biden elnökség, hanem jóvá hagyta az európai szövetségeseknek, hogy adjanak F-16-osokat, meg a pilóta kiképzésben részt, így van. Az ATACMS rakéták, ugye ezek a 200 km hatótávolságú rakéták esetében is a republikánusoknak a kemény vonalas szárnya volt az, akik ezt hangoztatták 24 márciusában, és még egy utolsó gondolat, az utolsó csomag, amit Ukrajnának Amerikában jóvá hagytak, majd katonai segélycsomag a kongresszus részéről, ugye ők finanszírozzák ezeket, vagy ők hagyják jóvá a finanszírozást, az ugye 24 áprilisában volt, ez a 61 milliárd dolláros csomag, és hát tulajdonképpen, ha megnézzük azt a törvényt, akkor abban a törvényben a republikánusok, akik valóban küzdöttek vele, tehát félretés ne essék, tényleg megosztott a republikánus párt Ukrajna támogatását illetően, de akkor azok, akik támogatták a fegyvereknek az átadását, illetve hát a Ukrajna katonai segélyezését, ők azt hiányolták, és ebben a trumpi republikánusok is egyetértettek velük, vagy hát az izolacionistább republikánusok, attól függ, hogyan jellemezzük őket, hogy igazából a Biden elnökség nem határozta meg a konkrét mérföldköveket, meg a konkrét célokat. Például Donald Trump, hogy haladjunk el az időbe, Donald Trump nemzeti biztonsági főtanácsadója, Mike Waltz, aki egyébként kongresszusi képviselő volt, és ha megnézzük az ő track rekordját, akkor ő, ha jól emlékszem, az első kettő Ukrajnát támogató csomagot megszavazta, és utána már egyre kevésbé. Tehát van erre egy külön scorecard értékelés, amit Amerikában folytatnak a republikánus képviselőkkel szemben. Szóval, hogy ő is például azt mondta, hogy igazából az volt a fő probléma a Biden adminisztrációval, hogy nem tudtuk, hogy mi a konkrét cél, tehát hogy Ukrajna teljes területéről kiszorítani az oroszokat, vagy csak bizonyos területéről kiszorítani az oroszokat. Itt nem arról van szó, hogy itt ki mit szeretne, hanem mi az, ami megvalósítható, mik azok a konkrét mérföldkövek, amiket időzítve el kell érni fél éven, egy éven, másfél éven belül, illetve mik azok a fegyverrendszerek, amelyeket hajlandóak vagyunk ezért átadni, és nem úgy, hogy először azt mondjuk, hogy nem, aztán igen, hanem hogy előzetes tervezés alapján ezeket átadhatjuk, meg hát milyen értékben. Tehát, hogy meddig, mi az a határérték, milliárd dollár érték, dollár, amit még azt mondjuk, hogy ezt finanszírozni tudjuk.
Bocsásson meg csak annyi, hogy ezt a Biden adminisztráció belül tisztázta legalább kormányon
belül? Épp ezt akartam mondani, hogy ez a harmadik ok, amiért a republikánusok egyébként haragszanak az egész Ukrajna ügyre, hogy nagyon rossz a sajtójuk, miközben egyébként a demokrata párton belül is van némi megosztottság, csak ezt nem látjuk. És a republikánusok körében úgy gondolják, hagyják, tehát van egy ilyen republikánus narratíva, és mondom, ez vagy igaz, vagy nem, de van egy ilyen elképzelés, hogy igazság szerint a demokratáknak egy része sem feltétlenül támogatná, úgymond konkrét terv nélkül, tehát feltétel nélkül Ukrajnát, hanem azért támogatja főleg, mert hogy látja, hogy belpolitikai, tehát mindenki most mondta, ez így belpolitikai szempontból nagyon jól lehet hát fogást találni így a mindenkori republikánusokon, és kifejezetten Donald Trumpon.
Zelenszkij viszont most szó szerint fogok tőle idézni, ugyanis nemrég küldött egy levelet már a találkozó után az Egyesült Államoknak, Donald Trumpnak. Szeretnénk, hogyha a továbbiakban a párbeszéd és az együttműködés konstruktív lenne. Ukrajna kész mielőbb tárgyalóasztalhoz ülni, hogy közeli a megalapozott békéhez. Senki sem akar békét jobban, mint az ukránok. Én a csapatommal kész vagyok rá, hogy Trump elnök úr erős vezetése mellett dolgozunk a tartós béke megvalósításán. Kanosszajárás látunk, hogy mit?
Hát elképzelhető, egyébként teljesen érthető az álláspontja, tehát azért mondtam, hogy itt nem akarom a múlt pénteki beszélgetésnek, vagy hát vitának a hibáztatását bárkire irányítani, tehát hogy teljesen érthető volt az ukrán elnöknek az az igénye, hogy ő biztonsági garanciákat kérne az Egyesült Államoktól, csak az amerikaiak úgy gondolják, valószínűleg, tehát mondom, hogy spekulálunk, mert nem láttuk konkrétan a ritkaföldfémekről szóló megállapodásnak a szövegét, csak kiszivárgott hírekről tudunk, meg utólagos republikánus hát, magyarázatokról, mert ugye sokan egyébként ezt is ugye értékelték. Scott Bessentet érdemes kiemelni, tehát a pénzügyminiszter, ugye ő volt az első kormánytag, illetve hát miniszter az amerikai kormányzat részéről, aki Ukrajnába látogatott. És ugye ő vitte magával idézőjelbe, hát ő előtte küldték a minden igaz néhány órával korábban ennek a ritkaföldfém megállapodásnak az első verzióját.
Amit Zelenszkij visszadobott.
Amit visszadobott, szintén érthető okokból, mert ottban állítólag ugye az volt, hogy a ritkaföldfémek, az érintett ritkaföldfémeknek a teljes egészét az Egyesült Államok ugye elvette volna. Uh-huh. És így nem tették volna bele a szerződésbe azt, hogy biztonsági garanciát nyújtana az Egyesült Államok.
Mert teljesen érthető. Támogatásokért cserébe kértek volna, nem?
Így van, tehát ez is furcsa volt egyébként, hogy hát tehát ugye ez a kicsit ilyen visszaható hatály szaga van a dolognak, hogy kiszámlázzuk azt, amiről nem volt eddig arról szó, hogy ez kiszámlázzuk. Halkan megedzem, egyébként volt olyan támogatás, amit Ukrajna ugye, hogy mondjam, úgy kapott, hogy ez visszatérítendő, de mindenki sejtette republikánus oldalon is, hogy ezt nyilván nem fogják viszont látni ezt a pénzt, vagy ezeket a forrásokat, mert ez ország nincs olyan helyzetben, hogy ezt látható időn belül ugye visszafizessen, nyilván mással van elfoglalva. Szóval, hogy ezt az első verziót nem írták alá ugye Ukrajnában, érthető okokból. Állítólag Münchenben lett volna lehetőség a Müncheni Biztonsági Konferencián, ugye február második felében, hogy ezt aláírják.
Igen.
Akkor állítólag szintén nem kerülhetett sor erre, mert az érintett ugye két ország részéről nem tudtak leülni a képviselők ténylegesen, hogy ezügyben tárgyaljanak, illetve hát aláírják, és akkor erre jött a harmadik verzió, hogy akkor egy ceremoniális, tehát egy ilyen ünnepélyes aláírás legyen majd Washingtonban, múlt pénteken. Ez igaz vagy nem, ezt nehéz elönteni, mert ugye még egy héttel a találkozó előtt is bizonytalan volt, hogy egyáltalán ezt nyilván beütik vagy sem, de ugye az amerikaiak, vagy legalábbis Trump meg Vance ugye azon akadt ki, hogy a kamerák előtt dobta be ugye az ukrán elnök, még egyszer mondom, teljesen érthető, az ő szempontjából teljesen érthető módon, hogy hát biztonsági garanciákra lenne szükségünk. És ugye valószínűleg az amerikaiak úgy képzelik el, tehát az amerikaiak, tehát a kormányzat, tehát a republikánus úgy képzelik el, hogy nem tudjuk írásban garantálni azt, hogy kiállunk Ukrajna mellett, hanem közvetett garanciát tudunk adni. Tehát ezért mondta Trump azt a megbeszélésen, abban az ominózus 16 percben, hogy először kössük meg az alkut, és akkor utána a biztonságról tudunk beszélni, mert arra alapozzuk majd. Uh-huh. Tehát bele kell vinni úgymond az amerikai gazdasági érdeket is, uh-huh. amit ezáltal könnyebb lehet eladni majd odahaza a republikánusoknak. Zárójelbe jegyzem meg, volt olyan republikánus képviselő, Michael McCaul, egyik konkrétan az kemény vonalasoknak az egyike, mármint akik kifejezetten támogatták Ukrajnát az elmúlt években, aki azt mondta, hogy valószínűleg könnyebb lesz az alsóházban, valóban most már visszafogottabb alsóházban, vagy támogatások tekintetében visszafogottabb alsóházban eladni egy újabb segélycsomagnak az ötletét, vagy tervezetét, hogyha van egy ritkaföldfém, vagy ásványkincsekről szóló alku. Tehát ez egyébként nem csak a Trump elnökség részéről jött elő, sőt, mondok még egy kis félmondatot ebből a ominózus 16 perces beszélgetésből, ugye volt egy olyan passzus, ahol azt mondta, vagy szakasz, ahol azt mondta Donald Trump, hogy ugye ilyen a szó szerint, you don't have the cards, hogy nincsenek nálad kártyák.
Nem a jó lapok vannak a kezedben.
Nem a jó lapok vannak. Igen, ugye ezt többféleképpen lehet fordítani, hogy neked nem osztottak lapot, lehet úgy is, vagy lehet úgy is fogalmazni, hogy nincs ütőképes lap a kezedben, inkább talán ez a jobb fordítás. Mert hogy a következő mondat meg úgy szólt, és ezt már kevésbé idézték, hogy a következő mondat úgy szólt, hogy with me you have the cards, hogy velem meg lesznek ezek a kártyák. Tehát valószínűleg arra akar utalni, hogy kössük meg az alkut, és akkor már több érdekeltség, nagyobb, több érdek gazda lesz az amerikai politikai gazdasági szférában egy újabb támogatásra. Közvetlen, tehát valószínűleg ebbe a harmadik verzióba sem került volna bele a biztonsági garanciáknak az explicit kimondása, de van egy ilyen elképzelés republikánus körökben, hogy valami, amát a sajtók körtéhez, de hogy valamilyen szempontból hasonló helyzet alakulna ki, mint Tajvan esetében.
Na, arról majd mi fogunk beszélni.
Hogy effektíve nem tudja garantálni az Egyesült Államok nyíltan, hogy automatikusan mondjuk háborúba menne, vagy segítene Tajvanon. Majd kitérhetünk rá egyébként, ez bizonyos szempontból már ez szóba került. Megmondom, amát a sajtók körtéhez, mert külön törvény is van erre vonatkozóan a 70-es évek vége óta. De azt igen, hogy van annyi gazdasági érdekeltségünk az országban, mert persze geopolitikai érdekeltség is tegyük hozzá, ami Ukrajna esetében is fennáll, hogy igazából ne érje meg a státuszkót, a meglévő státuszkót legalább felborítani. Ezért a legvalószínűbb az, és ezt hangoztatják a republikánus körökben, hogy valószínű, hogy valamilyen alku fog majd születni, már mint a rükaföldfémek mellett, majd Oroszország irányába, hogy lehet, hogy területeket kell majd átadni, amit jogilag nem ismernek el. Ezt egyébként Keith Kellogg is mondta korábban, hogy ezt nem kell jogi értelemben elismerni, hogy ez akkor oroszországé, de hogy valamilyen szinten túl kell lendülni az eddigi úgymond patthelyzeten. Ez a republikánus megértés. Az, hogy ez kanosszajárása az ukrán elnök részéről, hát ez igazából itt Ukrajna szakértőt, vagy Oroszország szakértőt érdemes ezügyben megkérdezni, talán ezt jobban tudják. Az amerikaiak, vagy a republikánusok úgy vélik, hogy itt ez egy jó alkú, ez egy win-win, mindenkinek megéri. Úgyhogy ezért mondom, ez a legvalószínűbb, legalábbis az eddigi kiszivárgott hírek alapján, vagy én ezt tartom a legvalószínűbbnek, hogy itt egyszerűen csak elbeszéltek egymás mellett, és hogy ezt a ritka földfémekről szóló alkút, ezt mind a két oldal meg akarja kötni. Úgyhogy ilyen értelemben nem vagyok benne biztos, hogy kanosszajárásról van szó, hanem hát korrigálás olyan értelemben, hogy akkor próbáljuk meg, pusunk neki még negyedszer ennek a valószínűleg kölcsönösen előnyös megállapodásnak.
Viszont közben az Egyesült Államok leállította a katonai támogatásokat, illetve Donald Trump azóta megfogta a hírszerzési támogatást.
Igen, ez utóbbi volt a durvább, egyébként nem is annyira katonai támogatásnak a megvonása. Egyébként a hírszerzés kapcsán is érdekes hírek láthatnak világot, mert például a Radcliffe, tehát a CIA igazgató, Trump CIA igazgatója úgy fogalmazott, hogy ez átmeneti.
Mennyi időre szól?
Hát azt nem mondta, hogy ez átmeneti, tehát hogy igazából ezt nem akarják teljesen felfüggeszteni, valószínűleg a nyomásgyakorlás, amit a politikai nyomásgyakorlásnak a része, amit egyébként lépjünk egyet hátrébb, tehát a republikánusok is kimondottan mondjuk Keith Kellogg, hogy az orosz-ukrán külön megbízott, már tavaly nyáron említett, beszélt róla, meg hát Trump is utalt rá, de ne hivatkozunk Trumpra, hanem tényleg azokra, akik ezzel ténylegesen napi szinten foglalkoznak, vagy akik ezért felelnek a kormányzaton belül, ők is mondták, hogy igazából úgy lépne egyről a kettőre a Trump elnökség, hogy mindkét oldalra, tehát az oroszokra és az ukránokra is nyomást gyakoroljon. Hát ugye péntek óta, hogy jelentem, ez megtörtént, tehát azt látjuk, hogy a nyomást gyakorlás megtörtént, amit nem látunk, és ez már megosztja egyébként a republikánus közösséget, vagy amerikai konzervatívokat is, hogy oké, látjuk azt, hogy nagyon nyomás van Volodymyr Zelenszkijn, mindenféle formában, tehát nem csak az, hogy a katonai támogatást ugye felfüggesztette,
de a hírszerzést.
Kommunikációs is, mert például Lindsey Graham szenátor, aki szintén kemény vonalas, tehát Ukrajna párti volt korábban, hát ő volt az, aki 23 elején az akkori Müncheni Biztonsági Konferencián nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajnának amerikai F-16-osokat kell adni, és nem úgy, hogy jóvá hagyni az európai szövetségeseknek, hanem hogy Amerika adjon F-16-osokat Ukrajnának. Szóval ő ilyen értelemben abszolút azok közé tartozott, akik ezt a kritikát fogalmazták meg a Biden elnökséggel szemben, hogy nem adott elég támogatást, és nem elég időben Ukrajnának. Na most még ő is azt mondta a pénteki találkozó után, hogy megfontolandó, hogy Zelenszkij elnök lemondjon. Ugye itt a republikánusok tanultak a demokraták forgatókönyvéből, mert hasonló helyzet bontakozott ki ugye tavaly, éve 2024-ben, igen, 2024-ben ugye az Izrael és a Hamász közötti háborúban, amikor a demokrata kormányzat tulajdonképpen támogatta Izraelt, de közben a demokrata pártpolitikai gépezet, most sarkítól, tehát a demokrata prominens demokrata politikusok, például Charles Schumer, a felsőházi demokratáknak a vezetője, a szenátusi demokraták vezetője, meg nyíltan beszélt arról, hogy Benjamin Netanyahu-nak le kellene mondani.
Hát sőt, Biden is mondott az infalak mögött ezt, azt Netanyahu, hát igen, tehát ott volt konfliktus.
Igen, tehát hogy ezért mondom, hogy még ez is felmerült, hogy ez, hogy a háborúban álló országnak, tehát az egzisztenciális veszély által fenyegetett országnak a vezetője az mondjon le ilyen körülmények között, ilyen értelemben ez mindkét oldalon egy-egy konfliktusban elhozott. Ezért mondom, hogy politikai nyomást helyeztek ugye ezen. Tehát ezt látjuk, ami megosztja egy kicsit a republikánusokat, visszatérve Ukrajnára, ami megosztja egy kicsit a republikánusokat, hogy azt a részét nem látják, hogy Oroszországra hol helyezkedik nyomás. Mert ugye azt meg nem látjuk. Már úgy értem a tárgyalásokat. Tehát Riádban leültek ugye február végén, nem sokkal a müncheni biztonsági konferencia után, ugye Marco Rubio elment Szaúd-Arábiába, ugye Donald Trump is beszélt már Vladimir Putyinnal a telefonon, de azt még nem látjuk, hogy konkrétan hogyan próbálnának meg nyomást helyezni ugye az oroszokra, illetve az, hogy az ukránokra nyomást helyeznek, az említett módon, az egyébként felbátorítja-e Moszkvát. Tehát igazából itt van egy hiányérzetük a republikánus körökön belül azoknak, akik inkább támogatnák Ukrajnát. Most igazából a mondás az az, mind Volodymyr Zelenszky felé, ugye a Trump adminisztráció részéről, mind a republikánus berekeken belül a különböző szárnyaknak egymásnak, hogy hát akkor bízunk meg az elnökben is, hogy hát meglátjuk, hogy ez a menetrend, hogy először kötünk egy alkut, ezt a Rika fölfém alkot Ukrajnával, akkor utána már egy minőségileg új helyzet alakulhat ki, és akkor adott esetben lehet, hogy a hírszerzési támogatásokat is, vagy a hírszerzési információknak a megosztását is újra folytatják majd, ahogyan, amit valószínűleg célzott rá ugye a CIA igazgató. Tehát, hogy itt sok a kérdőjel, ezt nem tudjuk pontosan, hogy mit tervez a Trump adminisztráció, és mondom, a legnagyobb kérdőjel az, hogy Oroszország irányába mit tervez, de egyelőre eszköz van az, hogy két lépcsőben futna neki a dolognak, hogy először Ukrajnával fogalmazunk úgy, hogy normalizálná, vagy javítaná a republikánus erőtér kapcsolatát, és akkor erre építve pedig támogatná jobban valószínűleg Ukrajnát annak érdekében, hogy valami tartós béke alakuljon ki. Még egy gondolat, mert ugye minden mindennel összefügg, rövid lesz, ugye közben a republikánusok azt is akarják, és ezt már 22 nyara óta sokan mondják, hogy hát igazság szerint ez egy európai ügy. Tehát itt az európaiaknak kellene több támogatást adni Ukrajnának.
Többet adunk, mint Amerika.
Hát ez az, hogy miben? Tehát az amerikai pénzben igen, de az amerikaiak úgy gondolják, hogy még ez sem elég. Tehát a republikánus táboron belül, és azért róla beszéljük, mert a demokraták, mondom, összezártak 22 ősze óta. A republikánus táboron belül ugye van egy hangos kisebbség, aki semmilyen formában nem támogatná Ukrajnát. Nagyjából egy 20-30 kicsivel több képviselő az alsóházban. Van egy ennél nagyobb létszám, mondjuk egy olyan 50-60 fő, most sarkítok, vagy hát zsarcolok körülbelül, akik a track record alapján, tehát a korábbi támogatások megszavazása, meg a saját kommunikáció alapján feltételekkel támogatná Ukrajnát, tehát legyen konkrét terv, legyen konkrét ütemezése ennek, illetve mondjuk a fegyveres támogatást megadná, már úgy értem a segélyszáj, fegyveres vagy katonai segélyeket megadná, viszont például humanitárius támogatást vagy pénzügyi támogatást, hitelt meg nem adna. És ez az, amiben a legtöbb republikánus egyetért, tehát ez most már majdnem mainstream álláspont a republikánus párton belül, hogy a pénzügyi és humanitárius támogatást azt egy az egyben, a 100%-át rá kellene nyomni, az ebben amúgy is egyébként jobb európaiaknak. És akkor ezen felül jön még az, hogy mondjuk a biztonsági garanciát, tehát ha már mindenki valaki nyíltan biztonsági garanciáról, katonai vagy biztonság értelme, biztonsági garanciáról beszélne, akkor ezek legyenek inkább az európaiak, és ugye ezt is idézőjelben, hát közelebb jutott a Trump elnökség ahhoz, hogy ezt elérje, mert ugye a pénteki fehérházi ugye Trump-Zelenszky-Vance találkozó után, ugye sor került, ha jól emlékszem, vasárnap ugye Londonban.
Igen, az volt a London, és előtte még volt egy Párizs.
Így van, volt egy Párizs, de ugye Londonban jelentette ki ugye a brit miniszterelnök az elkötelezettek, ugye az
elszántok. Hajlandók, tetrekészek.
Éven tetrekészek koalíció, igen, legutóbbiát az iraki háborúban lehetett hallani ugye 2003-ban, amikor még csak érdekesség van a zárójában, amikor néhai Donald Rumsfeld mondta ezt, ugye, hogy nem mindenki van, lesz ott Irakban, a NATO-t nem tudja egyezetben bevinni, de hát egyes NATO és EU tagállamok meg támogatják az Egyesült Államokat.
Bár akkor az ötös cikkeit aktiválták, ami ugye a kollektív védelemben
A szeptember 11-e után is kimondottan ugye Afganisztán, tehát az elkövető, tehát az Al-Qaida ellenében. Szóval, hogy visszatérve a londoni fejleményekre, ugye ott is az volt a mondás, hogy hát hogy majd a brit miniszterelnök részéről, hogy ők, ha jól emlékszem, körülbelül 3,5 milliárd angol font értékben adnak, vagy hitelt, illetve ugye export financing típusú támogatást Ukrajnának, hogy fegyvereket szerezzen be, mondjuk rakétákat, vagy légvédelmi rendszereket. Illetve, ha úgy van, akkor majd, ugye használta azt a kifejezést, amiről Amerikában hogy ózkodnak, hogy boots on the ground, hogy kimondottan ugye katonákat küldenik, majd ugye békefenntartónak, és ugye Trump is beszél már erről, hogy hogy európai békefenntartó, például britek vagy franciák lehetnének majd ott, és ők garantálnák, úgymond, vagy adnák hát, biztonsági garanciát.
Elfogadják őket, mert egyelőre nem úgy néz ki.
Persze, tehát itt egy sok kérdőjel van, de ugye itt a kulcsmondat a végén, tehát nagyon erős, szerintem egyébként erős dolgokat mondott a brit miniszterelnök ahhoz képest, hogy korábban ugye európai oldalról, vagy hát az Atlanti óceán innenső felé milyen álláspontok fogalmazódtak meg. Viszont ugye az utolsó mondat mégiscsak az volt, hogy az Egyesült Államok nélkül nem lehet tartós békét teremteni. Tehát az amerikaiak nélkül ez nem megoldható. Tehát csak azért mondom, hogy minden összefügg, mert az amerikaiak egyelőre ebből jól jöttek ki, mert egyrészt ugye nyomást helyeztek a Ukrajnára, most akárki mit gondol erről morálisan, tehát nyomást helyeztek Ukrajnára, és a ritka földfém alkut valószínűleg meg tudják kötni. Meglátjuk, hogy milyen feltételekkel, mert magát a szerződést ugye még senki nem látta, majd a nyilvánosság részéről, illetve végül is rá tudták venni közvetve az európaiakat arra, hogy egy kicsikét jobban odalépjenek.
Hát ez egy furcsa megfogalmazás, értem, amit mondta, hogy rávették gyakorlatilag, de hát azzal vették rá, hogy kifaroltak persze. Európából.
Persze, tehát hogy itt, de ugye ez mindig ebben más a Trump elnökség szerintem a korábbi elnökségekhez képest, mert ugye, és ez egy régi vita, ugye a GDP 2%-áról szóló védelmi vitaként van ez a köztudatban leginkább, hogy hát a NATO-n belüli teherviselés az aránytalan, mondják az amerikaiak, már közel 60 éve, tehát már a Kennedy adminisztráció alatt ezt szóba hozták amerikai tisztviselők, hogy hát egy kicsikét az európaiak többet is fordíthatnának védelmi kiadásokra, vagy úgy általában kül- és biztonságpolitikai téren azért nagyobb felelősséget vagy önállóságot is mutathatnának, és ezen dolgoztak Európában, félreértés ne essék, tehát vannak azért fejlemények, de az amerikai és kimondottan republikánus meglátás az, hogy összességében végső soron a történelmi tapasztalat alapján mindig nekünk kell bemenni és megmenteni az európaiakat. Első világháború, második világháború, délszláv háború, és ebben az értelmezésben az orosz-ukrán háború is ilyen.
Jó, csak aztán Európa meg ott volt velük Irakban.
Így van, tehát hogy Európa ott volt Irakban, igen, de ugye milyen képesség mentén, tehát az amerikaiak erre is panaszkodtak később. Uh-huh. Teljesen igaz, hogy Irakban, meg Afganisztánban is az európaiak segítettek, de a republikánusok megértése az, hogy igazából mi mindig aránytalan a teherviselés. De a lényeg, hogy az európaiakkal szembeni távolságtartás, az, ha úgy tetszik, ez az autentikusabb amerikai külpolitikai hajlam vagy álláspont, és az utolsó gondolat, ez is nagyon fontos. Nagyon sok meghökkentő dolgot látunk a Trump elnökség részéről, főleg nyilván kommunikációs vagy retorikai fogások miatt,
jócske.
De ezeknek egy része azért komoly vagy politikai támogatással rendelkezik a kongresszusban, vagy többségük van a republikánusoknak mindkét házban, és a trumpi irány az, vagy szárny az többé-kevésbé többségbe került a republikánus párton belül, de valamennyi a társadalom részéről is van rá támogatás. Nyilván már megosztottabb itt a hátország, de itt ez a kulcsmondat, hogy a hátország, tehát az úgynevezett vörös Amerika vagy piros Amerika, tehát a vidéki Amerika, aki republikánus felleg, bár nem a keleti meg a nyugati part, meg a nagyvárosok, hanem a vidéki Amerika. Tulajdonképpen ezt a szakirodalom ugye Jacksoni Amerikának is nevezi. A Jacksoni nacionalista, populista külpolitikai hagyománynak ez egyik forrása, akik úgy gondolják, hogy mi nem akarunk alapvetően bele sodródni különböző régióknak a különböző helyi konfliktusaiba. Ha már mindenképp nemzeti érdek alapján belekerülünk egy háborúba, akkor viszont all in, tehát akkor mindent beleteszünk annak érdekében, hogy határozottan eldöntsük a konfliktust. Tehát a katonai életpályának is ennek megfelelően nagy tekintélye van ebben a hátországban.
Abból a gondolkodásmódból, abból a, hogy is mondta, Jacksoni gondolkodásmódból viszont következik egy olyan feltételezés is, hogy ez a NATO-ból való kiugrást eredményezheti. Ennek látja realitását?
Ez szóba jött egyébként legutóbbi elnöki rendelet aláírásokon, mert Trump már újabban úgy tart sajtótájékoztatókat, hogy elnöki rendeletet ír alá.
Majd sapkákat dobál, igen.
Igen, és akkor az egyúttal egy sajtótájékoztató, igen, is egyben. És ez szóba jött ott is, lebegtetett, tehát ő azt úgy fogalmazott legutóbb, hogy a NATO az potenciálisan jó, csak nem tetszik a teherviselés a szövetségen belül. Explicite nem mondta azt, hogy kilép, azt megerősítette, amit állítólag 7 évvel ezelőtt mondott, ami ugye megjelent a sajtóban, nem akkor, hanem azóta, hogy hát ő megfenyegette az európai, egy vagy kettő európai tagállamot azzal, valószínűleg a németeket, de nem tudjuk biztosan, szóval megfenyegette azzal, hogy hát ha nem költetek eleget a védelemre, akkor nem lesz kollektív védelem, tehát nem foglak benneteket kimenteni. Tehát ezt megerősítette ilyen értelemben, tényleg, hogy mondjam, kevésbé kiszámítható, mint mondjuk a korábbi elnökök, de kettő dolgot érdemes hozzátenni, egyrészt az Egyesült Államoknak akkor is érdeke, minden távolságtartással együtt az Egyesült Államoknak érdeke, hogy európai hatalom is legyen, amellett, hogy csendes óceáni hatalom. Ezért megint csak a republikánusokat hangoztatom, mert a demokratáknak jobban megítélése, meg ők ilyen szempontból sokkal visszafogottabbak voltak. De hogy a republikánus körökben, értelmiségiek körében is egyébként, tehát akik kifejezetten elemzők meg ebben a szakmában dolgoznak, ők, önök van egy ilyen, hogy mondjam, ambivalencia vagy kettősség az úgynevezett stratégiai, európai stratégiai autonómiával szemben. Ők úgy gondolják, hogy hát persze a jó, hogyha az európaiak nagyobb felelősséget vállalnak, de jobban örülnénk annak, hogyha egyrészt a szavakat tettek is követnék, lásd megint csak ugye a Ukrajna támogatása egyrészt, másrészt meg, hogyha nagyobb felelősséget vállalnak magukért, akkor jobban örülnék annak, hogyha úgy is mozognának, ahogyan mi, tehát hogy annyira azért ne szakadjanak el. Annyira azért ne szakadjanak el, halkan megjegyzem, ez úgy emlékszem, hogy még az Obama adminisztráció alatt is elhangzott, én láttam olyan elemzést a European Council on Foreign Relations egyik publikáciát, még 2009-2010-ben, ami az akkori európai ügyekért, van már ennek európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkárát idézte ezzel kapcsolatban, hogy örülünk annak, hogyha Európa nagyobb önállóságot mutat kül- és biztonságpolitikában, főleg akkor, ha azt mondja, amit mi, hogy ha nem azt mondja, akkor kevésbé örülünk. Tehát hogy van egy ilyen ambivalencia ilyen szempontból, tehát érdeke az Egyesült Államoknak, hogy európai hatalom is legyen.
Miért?
Meg befolyás miatt egyrészt.
De akkor nem az orosz fenyegetés miatt, hanem egész egyszerűen.
Orosz fenyegetés miatt is olyan értelemben, hogy az amerikai geopolitikai gondolkodásnak egy része, nem az elsődleges vonal, de egy része az ugye, hogy az Egyesült Államoknak nem érdeke az, hogy Eurázsiában, főleg az európai végén egy olyan ország vagy hatalom legyen hegemón szerepben, ami az amerikai érdekeket potenciálisan sértheti. Az elsődleges geopolitikai elképzelés az ugye elsősorban Észak-Amerika, tehát az a nyugati féltekén való amerikai, majd USA amerikai dominanciáról szól, lásd Monroe doktrina 1823, és akkor ez ad értelmet egyébként az ilyen Grönland meg Panama megjegyzéseknek Donald Trump részéről, hogy nem teljesen légből kapott, hogyha hátrább lépünk, illetve a másik geopolitikai érdek, az ugye Alfred Thayer Mahan-nek vagy Mahan, attól függ, hogy ejtjük, a Haditengerészeti Akadémiának az egyik kiváló professzor, amelyek később az elnökének az írása nyomán látott napvilágot még a 1890-ben, ha jól emlékszem, ami arról szólt, hogy az óceánok, tengerek, nemzetközi hajózási útvonalaknak az ellenőrzése az, ami kifejezetten fontos, és ebben kifejezetten benne vannak az úgynevezett folytópontok. Tehát azok az átjárók, Gibraltár, Suez, Panama, Malakka szoros, tehát azok a szorosok, amelyek megkerülhetetlenek a nemzetközi áruforgalom kereskedelem szempontjából, és ugye az amerikai-kínai hatalmi versengés is részben egyébként erről szól délkelet. Nem kizárólag, de részben erről szól délkelet-ázsiában.
De egy picit még szeretnék Oroszországhoz visszakavarni. Látjuk azt, hogy nagyon megváltozik az a világrend, ami körülöttünk van, már csak azzal is, hogy Donald Trump hátrébb lép Európától, és Európa saját önálló erőt kezd lassan mutatni, lassan aztán meglátjuk, hogy ebből az egészből mi lesz. De az érdekelne, hogy ön szerint Trump világképében Oroszország hol helyezkedik el? Kihívóként, ellenfélként, vagy ez megváltozott az utóbbi időszakban?
kihívóként jelentkezik, amikor a 2017-es Trumpi nemzeti biztonsági stratégia ezt ki is mondta. Uh-huh. Azért erre megyek vissza, mert ez volt az első nemzeti biztonsági stratégia a hidegháború után, ami nyíltan használta a geopolitika, uh-huh. meg a hatalmi verseny kifejezéseket. Itt jön képbe ugye Francis Fukuyama, ugye, akit azóta elég sokat csuklik azóta, igen, nagyon sokan emlegetik, hogy hát a történelem vége, hogy tulajdonképpen politikai meg gazdasági liberalizációval, nem ezt mondta Fukuyama, de hogy ezt ítélte az amerikai külpolitikával, hogy gazdasági liberalizációval politikai liberalizáció is elérhető, és kialakulhat egy ideológiai szempontból a történelem vége, amikor hát a szabad versenyes kapitalizmus meg a liberális demokrácia lesz úgymond a domináns, vagy életképes alternatíva nélküli irányzat. Na most a 2017-es Trumpi nemzeti biztonsági stratégia azt mondta, hogy ez tök jó lenne, mi ebben hinnénk, de mondjuk a kínai népköztársaság esetében nem ezt látjuk, vagy akár az Oroszországi Föderáció esetében nem ezt látjuk. Sőt, megfejelte azzal a Trump elnökség, hogy nem csak, hogy ott házon belül nem így működik, hanem hogyha beengedjük ezeket a geopolitikai szempontból amerikai érdekeket bizonyos térségekben, vagy bizonyos kérdésekben támadó vagy sértő erőket a különböző nemzetközi fórumokra, akkor ezeket a fórumokat ők kimondottan aláássák. Uh-huh. Ez magyarázza azt, hogy ugye ENSZ emberjogi tanácsából kilépett az Egyesült Államok, vagy itt van például az ENSZ ugye palesztinokat segítő ugye irodája, abból igen. szintén kilépett. Csak azt akarom mondani, hogy nem Donald Trump személy szerint gondol egyet, hanem emögött van, ha úgy tetszik, hátország.
De visszatérve Oroszországra. Oroszország hol van ebben a világképben?
Visszatérve erre, tehát hogy azért mentem vissza a 17-es nemzeti biztonsági stratégiára, ott egyértelműen kihívó volt, a Biden-i nemzeti biztonsági stratégia pedig úgy fogalmaz, és ebben egyébként következetesen azóta is az amerikaiak, főleg a republikánusok is úgy látják, hogy az európai béke szempontjából már fenyegetés, ugye ez a NATO stratégiai koncepciójába is bekerült, igen. ugye ez volt a nagy újítás, hogy itt nem csak kihívásról van szó, hogy ugye ez a bizonytalan eredetű, tárgyú, hatás, kimenetelő biztonsági kérdés, amivel foglalkozni kell, ugye most sarkítva ez a kihívás, hanem konkrétan fenyegetésről van szó. Az amerikaiak egyébként úgy látják, legalábbis a republikánusok egy része, hogy disruptor, tehát kifejezetten az oroszok aláássák uh-huh. azt a nemzetközi rendet, amit az amerikaiak felépítettek. Tehát nem feltétlenül kínálnak alternatívát úgy, mint a kínaiak, uh-huh. hanem ha úgy tetszik, a helyi regionális konfliktusoknak a szításával akár Afrikában, akár Balkán, akár más terület, akár Kelet-Európa, akár más területeken, ott közvetve az amerikai érdekeket aláássák, csak azért úgymond, hogy mondjam, az amerikaiaknak fájjon a fejük, de egyébként alternatívát úgymond nem kínálnak. Ezt egyébként mondta még a Trumpi nemzeti biztonsági stratégiából levezetett védelmi stratégia is, hogy Kína az, amelyik egy rendszer szintű komoly kihívást jelent a nemzetközi rendszerre nézve, míg az oroszok pedig aláássák, vagy aláaknázzák ezt a rendszert, ezt a Biden adminisztráció is osztotta, ő rátett annyi ideológiát, vagy ideológiai meglátást is, hogy itt különböző ideológiai rendszerek, vagy politikai rendszerek versenyeznek egymással, de ez a koncepció, ez jelen volt, mondom, a Trumpi 17-18-as, meg a Bideni 21-22-es stratégiai dokumentumokban is. Valószínűleg ezt az amerikaiak most is így gondolják, és ezért is van az, hogy republikánus körökben is azt mondják, hogy ugye ezt a Trump is mondta, ezt a régeni gondolatot, hogy trust but verify, tehát hogy bízni kell, hogyha tárgyalunk például az oroszokban, de verifikálni is kell, tehát hogy nem vakon megbízni, mert tisztában vagyunk vele, hogy azért itt geopolitikai játszmák vannak, és hogy az Egyesült Államok érdekeit több helyen úgymond aláássák.
Aki viszont még inkább aláássa, vagy ami viszont még inkább aláássa, az Kína, akivel Trump egész konkrétan most vámháborúba is kezdett. Több szövetségesével is, tehát Mexikóval is, meg Kanadával is vámháborúba kezdett, de Kínával szemben ez jóval hangsúlyosabb. El igen. tudja azt magyarázni nekem, hogy ez hogyan néz ki az amerikai hétköznapokban, hogyan érzik meg, illetve mi ezzel Trumpnak a stratégiai szándéka?
Folytatva az előző gondolatmenetet, csak akkor, de válaszol a kérdésre, tehát a nemzetközi szervezetekben való kilépés, meg a nemzetközi rendnek technikailag a rombolás általi hogy mondjam, átalakítása, egyről csak a rombolást látjuk, az részben főleg a kínai népköztársaság miatt van, legalábbis a republikánusok így látják. Amikor Marco Rubiót, tehát ez a gondolat, amit most mondtam, hogy itt a nemzetközi rendszerben, vagy a saját magunk által felépített, és egyébként a mi a katonai hegemóniánk által, meg a nemzetközi vizek általunk történő ellenőrzése által alátámasztott rendszert. Tehát az, hogy a különböző termékek, amelyek Kelet-Ázsiából mondjuk Afrika szalaván keresztül, vagy Afrika szalaván mellett ugye eljutnak mondjuk Európába, az, hogy a kalózok azt ne támadják meg, meg a hutik ne támadják meg, az az amerikai, hogy mondjam, rendőrszerep kell.
Tehát, hogy ez a hegemónia. Igen,
tehát, hogy zárójel, bocsánat, hogy csapogok, csak az európaiak a szembeni parasz erre is olatkozik, hogy még hogyha az európaiak átveszik egyébként az orosz-ukrán háborúnak, úgymond, vagy ukrajna támogatásának a kérdését, vagy nagyobb szerepet vállalnak, akkor még egy sor másik kérdés van, ahol az amerikaiaknak azért az európaiak lekötelezettjei ilyen értelemben. Zárójel, ez a republikánus meglátás. Visszatérve, tehát ez a gondolat, hogy az amerikaiak alátámasztották ezt a nemzetközi rendszert, amely most már nem az ő szájuk íze szerint működik, és sőt, ellenük van használva, ez egy Trumpi gondolat volt még az első ciklus alatt. És ezt izolacionizmussal vádolták sokan Európában, nem volt az, de azzal vádolták. Az internacionalistának tekintett republikánusokat pedig ugye ilyen szempontból ugye jobban kedvelték. Marco Rubio például ilyen volt, ugye szenátorként. Na ezt azért mondom, mert Marco Rubiót ugye most, amikor jóvá hagyták idén januárban a szenátusi meghallgatásán, akkor eleresztette ő is ezt a gondolatot, hogy a Fukuyamai gondolat az nem csak téves volt, hanem veszélyes, azért, mert a nemzetközi rendet, most nem tudom pontosan idézni, de a nemzetközi rendszert, meg azokat az intézményeket, amiket mi felépítettünk, azt tulajdonképpen már fegyverként használják a kihívóink, mi ellenünk. Ezért 80 év után újra az a feladat hárul az Egyesült Államokra, hogy felépítsen a nemzetközi békét, meg stabilitást, vagy egy működő nemzetközi rendet újra felépítsen. A mondat nem folytatódik, tehát
ennek
az, hogy ez
hogyan... Ennek, hogy ez közel vámháború.
A vámháborúra kitérek, tehát hogy a rombolással kezdődik először, tehát hogy megvágni azokat a szervezeteket, intézményeket, meg gyakorlatokat, amelyekről úgy gondolja az Egyesült Államok, hogy ez neki már nem kifizetődő. Ennek részét képezi egy nagyobb protekcionizmus. Ugye Trump, amikor 2000, és akkor tényleg a vámokra, amikor Trumpot, amikor 16-ban megválasztották, illetve készültek megválasztani a kampányban, akkor eleresztette egy olyan gondolatot, még azt hiszem, hogy a második vitában volt Hillary Clintonnal, hogy hát a szabad kereskedelmi megállapodások azok már nem érik meg az Egyesült Államoknak, mert hogy a globalizációnak a természetes trendjéből kifolyólag, és ennek irodalma is van egyébként, hogy a gazdasági előnyöket már nem importáljuk, hanem exportáljuk, munkakiszervezés, outsourcing cím szó alatt, míg a társadalmi gazdasági hátrányokat már nem exportáljuk, tehát mondjuk alacsony hozzáadott értékű termelési szakaszokat szervezünk ki, bár ez is működik, de hogy már a hátrányokat nem exportáljuk, hanem importáljuk, lásd mondjuk tömeges migráció. Hogy tetszik, torzult maga az eddigi gyakorlat. Most erre megint lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni, ezt mondta Trump, hogy ő ezt így látja. Ezért ő például a csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodást az egyezetben visszamondaná, amit Barack Obama mondott. Ezt meg is tette, rögtön talán az első intézkedése volt, hogy az első nap ezt visszamondta. Tényleg ebben van valami, hogy az amerikai megint csak a hátországban, a vidéken sokan úgy érzik, hogy strukturális munkanélküliségek azok a rozsdővezetben vagy más területeken azért alakultak ki, mert kiszervezték, nem most, már a 60-as évek óta a különböző gyáripari kapacitásokat. Ez volt ugye... Trump ugye hivatalban elkezd különböző védővámokat alkalmazni ugye Kína ellen, elindul egy technikai vámháború, megkérdezték akkor Peter Navarro volt az, ugye Donald Trumpnak a gazdasági vagy kereskedelmi főtanácsadója, hogy hát ez kereskedelmi háborút fog előidézni, és elő azt mondta, hogy mondta, leírta egy cikkben, hogy hát akik ezzel kritikusak, azoknak most mondjuk, hogy már most kereskedelmi háború van. Tehát eddig is az volt, mert hogy a kínaiak visszaéltek a különböző iratlan szabályokat. Igen, tehát ők, és az Obama adminisztráció alatt is ez egy létező probléma volt, hogy mondjuk a különböző fejlesztéseket a kínai népköztársaság milyen feltételekkel engedi be Kínába, amikor különböző gyárakot, vagy amerikai cégek, vagy akár nyugat-európai cégek, vagy mások ugye ott gyárakat létesítenek, átadják, kötelesek átadni a technológiát, ha nem adják át, akkor folytatnak a kínaiak ipari kémkedést. Most én nem látom elrészleteiben, csak úgy ez a vád, ez elhangzott már akkor is. Már a Obama adminisztráció alatt 2015-ben kötöttek egy megállapodást arra vonatkozóan, hogy kölcsönösen, mert ugye a kínaiak ugye visszalőttek, hogy hát az ipari kémkedés az két irányú, tehát hogy a született egy megállapodás, akkor a Obama adminisztráció és a kínai népköztársaság vezetői között, hogy hát akkor ezt megszüntetjük. De mindenki tudta jól, hogy hát ez ki lehet tenni a kirakatba, de hogy a fene se tudja, hogy
ennek azóta is vannak azért nem. Példái.
Így van, így van, vissza. És ugye a Trump már meg se próbál ilyen megállapodásokat kötni, hanem egyből azt mondja, hogy hát nálunk odahaza munkanélküliséget idézett elő, nem most, hanem már az elmúlt évtizedekben az a trend, amit globalizációnak nevezünk egyrészt, másrészt meg a kínai cégek adott esetben mondjuk, el is elhangzott, hogy mondjuk a kínai állam mondjuk a renminbi vagy yuannak a leértékelésével úgymond mesterségesen generál egy olyan külkereskedelmi deficit az Egyesült Államok számára, ami kifejezetten, ha ilyen neomerkantista oldalról közelítjük meg, akkor kifejezetten fejtörést okoz az Egyesült Államoknak. Itt megint ezért vitatkozhatunk ezzel, mert az amerikaiaknak a kifejezetten erős dollárt használnak, és sokat fogyasztanak, tehát itt kettőn áll a vásár, de a lényeg, hogy a Trump elkezdte a kereskedelmi háborút, vagy úgy tetszik, megerősítette, vagy nyíltan kimondta. Így van, nyíltan folytatta, és amikor a Biden adminisztráció hivatalba lépett, és ezt akarom igazából csak kihozni ebből, akkor sokkal több folytonosság volt a Trump-Biden ciklus között, mint azt gondolnák.
Tehát Biden vitte tovább, ahogy volt.
Vitte tovább, nem pejoratív értelemben, vannak vesztesei a globalizációnak az Egyesült Államokban, és lehet, hogy ez nem a globalizáció tehet róla, hanem a mindenkori amerikai kormányzat, hogy nem volt képes oktatási vagy más képzési programokat biztosítani az egyes térségekben, hogy úgymond mondjuk adott esetben a szénbányászokból, második, harmadik generáció szénbányászokból napelemgyártó cégeknek az alkalmazottai legyenek. Ez nem fiktív példa, Hillary Clinton ezt is mondta Nyugat-Virginiában, hogy nem szenet fogtok bányászni, hanem napelemet gyártok. Ez második, harmadik generáció szénbányászoknak ilyet mondani, ez megint politikailag erős. Szóval, hogy vannak ilyen problémák, ezt Jake Sullivan is elismerte, és éppen ezért a Biden adminisztráció meghirdette a középosztályra hangolt külpolitikát, foreign policy for the middle class, meg iparpolitikát, vagy iparstratégiát. Uh-huh. Ezek csak nagyon szép eufémisztikus gondolatok a protekcionizmusra. Nem véletlen, hogy ugye itthon is, meg Amerikában is a konzervatívok előszeretettel hivatkoznak az infláció csökkentésről szóló törvényre, amit 22 nyarán, júliusában fogadtak el a kongresszusban, akkor még demokrata többségű kongresszusban, ami kifejezetten ugye az nem kizárólag, de az elektromos autó gyártást hivatott valamennyire védeni a külső Amerikán kívüli konkurenciával szemben. Csak azért mondom, hogy itt a demokrata oldalon is ez megvan, tehát a protekcionizmusra hallom, ezért beszéltem korábban a progresszív szájról, ugye Ukrajna kapcsán, ugye 22. októberében, hogy azért ott is vannak ilyen protekcionista hajlamok, hogy inkább azzal foglalkozunk, ami idehaza van, mai probléma, társadalmi, gazdasági probléma. Ugye a Trump arról beszélt, hogy America first, ugye az első ciklusban, meg a második ciklusban is, Biden meg ugye buy American. Tehát ő erről beszélt, ami nem ő talált ki, már korábban is létezett. Tehát ezek a hajlamok, ezek megvoltak, és akkor itt jön képbe Kína, hogy a Biden adminisztráció is folytatta a Kínával szembeni kereskedelmi háborút, illetve hát versenyt negatív értelemben, viszont ő megfejelte még konkrétan embargókkal. Uh-huh. Tehát például a félvezető gyártás esetében két alkalommal vezetett be konkrét tilalmakat, az Nvidia-nak, meg a különböző cégeknek megtiltotta azt, hogy bizonyos teljesítményű mikrocsippeket exportáljanak kínai szereplőknek, ha jól emlékszem, 22 meg 23 októberében jött ki erre vonatkozóan elnöki rendelet, egyre inkább szigorítva a teljesítmény alapja, egy lejjebb vive a teljesítményi követelményeket, hogy kifejezetten mondjuk a mesterséges intelligencia terén megfojtsa a kínai iparági szereplőket, illetve ha jól emlékszem, 24 májusában 100%-os importvámot vetett ki a kínai gyártmányú elektromos autókra. Ami részben szimbolikus intézkedés volt, mert a hú de sok kínai gyártmányú elektromos autót vagy
nem, de nem viszont a BYD akar gyártani Mexikóban, szintén amerikai
fogyasztásra. Így van. A Biden adminisztráció alatt is folytatódott ez Kínával szemben, jön megint Trump, Trump már nyíltabban erről beszél, Trump már a kampányban, a 24-es kampányban azt mondja, hogy megint csak bővül a köre azoknak a témáknak, amelyek az amerikai-kínai versenyt élezik. Tehát először ugye a Obama alatt előjött ugye az ipari kémkedés, az első Trump ciklus alatt előjött ez a neoamerikatista gondolat, hogy a külkereskedelmi deficit az mennyire fáj az Egyesült Államoknak. Ugye ez egy absztrakt elképzelésnek tűnik, de ugye Mike Waltz nemzetbiztonsági főtanácsadó fogalmazott úgy egyszer, hogy a külkereskedelmi deficit azért is fáj Trumpnak, mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy amikor az amerikaiak túl sokat vásárolnak a kínaiaktól árukat, akkor lényegében az történik, hogy az Egyesült Államok pénzt ad Kínának arra, mert ő akarja költeni, de hogy többek között mondjuk Kína ebből a pénzből nyersanyagot vesz Iránból, Irán ebből a pénzből drónokat fejleszt, ezek a drónok nem megjelennek Ukrajnában. Tehát, hogy, és ölik az ukránokat. Tehát, hogy ezért is kényes a külkereskedelmi deficit kérdése, nem csak egy neomerkantista elképzelésről van szó, bár főleg így jelent meg az első Trump ciklus alatt. A Biden ciklus alatt előjött ez a középosztály kiüresedésének a problémájaként, és akkor most a 24-es kampányban Trump meg annakról is beszélt, hogy amikor a kínaiak, vagy nem csak ők, hanem a BRICS országok, vagy bárki más, dedollarizálni akar. Tehát, hogy gondolkodik abban, hogy
más valutában
számolja el mondjuk az olaj kereskedelmet, vagy általában más valutában szeretne a tartalékait ugye, tartani. Hogyha ezt a kínai népköztársaság még tovább folytatja az ilyen kísérletezéseket, akkor adott esetben, jól emlékszem, ilyen 60-100%-os védővámoknak a lehetőségéről beszélt, ami nem történt még meg. És az utolsó gondolat, hogy amikor Trump belengeti a védővámokat, ezek közül nem mindegyik védővám. Kanada meg Mexikó ellen belengetett vámok esetében, Kanada, Mexikó és Kína ellen belengetett első vámok esetében, ugye 25%-os vám Kanada és Mexikó irányába, kivéve néhány terméket Kanadából, meg 10%-os vám Kínával szemben, az nem a kereskedelmi kapcsolat miatt, vagy meg a külkereskedelmi deficit miatt,
hanem
ez biztonságiasítás, a szakirodalom így nevezi, a politikus azonosít egy olyan vélt vagy valós egzisztenciális fenyegetést, amelyre hivatkozva rendkívüli helyzetet hirdet, és rendkívüli intézkedéseket hoz. Ez jelen esetben az illegális bevándorlás, de ami annél is komolyabb, a kábítószer beáramlása az országba. A fentanil.
Ezek ismerős témák itt Magyarországon is.
A fentanil az tulajdonképpen egy ilyen szintetikus ópium.
Igen, de Kanadából nem érkezik érdemben fentanil.
Van csempészet.
Csempészet van, de hogy a főirány az elméletileg nem az.
A főirány nem az, de onnan is érkezik. Tehát csak azt mondom, hogy a kanadai-amerikai határnak az ellenőrzöttsége ebből a szempontból eléggé lyukacsos, ahogyan a mexikói is, csak a mexikói a hangosabb, mert ott ugye bevándorlók is jönnek.
Igen.
A fentanil gyártásnak egy jelentős része valóban Mexikóban történik, és a nagy része Mexikóból megy az Egyesült Államokba. De Kanada vagy mint célterület, vagy onnan is egyébként, tehát mondom, ott is van egyébként oda-vissza ilyen csempészet, de az alapanyaga az kínai eredetű. És ezért mondja azt Trump, hogy ezek nem védővámok, ezek büntetővámok, hogy amíg a kínaiakkal nem tud mit kezdeni, ezért azt mondta, hogy a 10%-os védővám, a büntetővám az fix, az marad. Az akármit csinálnak a kínaiak, 10%-os vám az automatikusan megy a kínai termékekre, február elején, ha jól emlékszem. Az előszóló elnöki rendelet viszont Kanada és Mexikó esetében ugye adott nagyjából egy hónapnyi haladékot arra vonatkozóan, hogyha ők, majd a kanadai meg a mexikói kormány szigorítja a határvédelmet, és mondjuk ugye a mexikóiak valami 10 000 katonát rendeltek ugye ki, Kanada meg ugye Justin Trudeau meg ugye ilyen határcár pozíciót nevezett ki, aki kifejezetten ugye ezzel foglalkozom. Most ezek lehet, hogy szimbolikus intézkedések, de hogy foglalkozzanak vele jobban, mint eddig, ez volt a Trump adminisztráció elvárása, ha ezt megteszik, akkor ők mentesülhetnek alóla. Átmenetileg ugye mentesültek is, aztán végül most ezen a héten, ha jól emlékszem, kedden eljelentette azt, hogy megint mennek a vámok.
És aztán azt, hogy megint csúsztatás van.
És csúsztatás van a Mexikóból érkező ugye autóipari termékekre vonatkozóan, mert hogy tehát, hogy játszorozik ezekkel, de hogy alapvetően itt nem arról szól dolog, hogy itt a külkereskedelmét. Mert gondoljon bele, a Mexikó és Kanada irányába maga a Trump elnökség tárgyalta újra a 90-es évek közepe óta, nagyjából 20 évig létező NAFTA-t, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás. Ugye ebből lett a kevésbé jól hangzó USMCA megállapodás, de hogy ezt maga a Trump adminisztráció tárgyalta újra. Tehát elméletileg nem kellene, hogy legyenek ilyen kereskedelmi viták a Trump részéről. Ez főleg, ezek büntetővámok, nem védővámok, sőt, ugye megjelent az a gondolat is, hogy ezt Scott Bessent, a pénzügyminiszter beszélt arról, hogy hát majd meglátjuk, hogy esetleg a kanadaiakat is rá tudjuk venni arra, hogy hát a vámok azok furkós botok, tehát sok mindenre lehet őket használni, nem muszáj feltétlenül, hogy mondjam, kereskedelmi aránytalanságot orvosolni vele, lásd biztonságiasítás, hanem ugye kanadai, mexikóiak állítólag belengedték azt, állítólag, mert ez kiszivágott a sajtóban, hogy ez így van, vagy nem, az másik kérdés, hogy hát, hogy ha ők még több embert küldnek ugye a határa egyrészt, másrészt meg, ha ők csatlakoznak az Egyesült Államokhoz a kínaiak elleni védővámokba, akkor ők mentesülhetnének-e esetleg erről a 25%-os. És ugye erre volt aztán az Scott Bessent, a pénzügyminiszter, hogy meglátjuk, hogy a kanadaiak is erre nyitottak lesznek-e. Tehát azért mondom, hogy ezek a védővámok, ezek nem arról szólnak, hogy, vagy nem mindig arról szólnak, hogy az eddigi szabadkereskedelmi rendszert azt egy az egyben beszántjuk, hanem tulajdonképpen ő furkusbotnak akarja őket használni, és rendszeresen ezért volt az, hogy már a legelső nap azt mondta, majd Trump, hogy nemzeti veszélyhelyzetet hirdet a déli határon. Ugyanis ha nemzeti veszélyhelyzetet hirdet, akkor az 1977-es gazdasági veszélyhelyzeti gazdasági hatalomról szóló törvényre hivatkozva az elnöknek joga van az amerikai gazdasági erőt és az amerikai piachoz való hozzáférésnek a korlátozását vagy megtiltását arra használni, hogy az adott nemzetbiztonsági, nemzeti veszélyhelyzeti probléma, bármi is legyen az, például kábítószer, azon a területen szakpolitikai változást érjen el az ellenfelek szemben. Ezt Amerika, ez 1977 óta létező törvény, soha amerikai elnök ezt még nem alkalmazta. Most Trump volt az első, aki ezzel ért, de mondom, látszik, hogy az ötlet az nem új. Csak ő az első, aki ezt alkalmazza, tehát nem minden a légből kapott. Az európaiakkal szembeni védővámok lesznek még érdekesek.
Ha lesz belőlük bármi.
Így van, ugye ő most azt belengedte azt, hogy ha jól emlékszem, egy héttel ezelőtt körülbelül, hogy az európaiak készülhetnek védővámokra, az már védővám, tehát hogy az nem büntető, az védővám, de itt sem világos egyébként, hogy mi az elképzelés. Mindenféle spekulációk vannak, hogy ugye az elsődleges panasz az úgy hangzik, hogy autóipar, igen, és hogy mi 25%-os védővámot vetünk ki, mert egyébként pillanatnyilag nálunk 2%-os vám vonatkozik az európai autóipari termékekre, még Európai Unió részéről ez a vám, ez 10%, ez 5-ször akkora.
Nem is nagyon szaladgálnak itt amerikai autók, beszámítva.
Igen, ez az európai álláspont, hogy nem azért nem veszünk Cadillac-et, mert vagy akármilyen amerikai gépjárművet, mert hogy mondjam, annyira védeni akarjuk a piacot, bár ne legyünk naívak, ez is benne van, főleg egyiket a mezőgazdasági termékek esetében, tehát mi mondjuk azt, hogy hát félünk a gémódosított terméket, és ez igaz is, de azért valamennyire azért ebben piacvédelem is van. Szóval, hogy itt az európai vámok lesznek, vagy az európaiakkal szemben bevezetett védővámok lesznek az érdekesek, mert itt minden mindennel összefügg. Tehát például megint Ukrajnát megint nem lehet megkerülni, Trump részéről megint elhangzott ez a panasz, most legutóbb pár nappal ezelőtt, a legutóbbi sajtótájékoztatón, hogy az nonsense, hogy mondja ő, hogy, és a republikánus meg a hátország ezzel egyetért, hogy mi védjük meg az európaiakat, egyrészt Kelet-Európában, másrészt a nemzetközi vizeknek az ellenőrzésével, meg hát a nemzetközi áruforgalom garantálásával, meg még ott a nukleáris védőernyő is, és mindezt úgy, hogy ők nem költenek eleget, vagy annyit, amennyit mi szeretnénk a védelemre, ugye ez ott most már változott, nem költenek annyit a védelemre, amit mi szeretnénk, és egyébként külkereskedelmi többletük van velünk szemben. Kontra, európai oldalról, igen, de ez az árukra igaz, a szolgáltatásokra, főleg a pénzügyi szolgáltatásokra már nagyon nem igaz, és hát majd meglátjuk, hogy milyen alkut tudnak kötni, amikor legutóbb ugye 2018 júniusában 25 és 20 százalékos vagy 10 százalékos védővámot vetett ki Trump az acél és alumínium ipari termékekre, amire most mind a kettőre 25%-ot fog kivetni garantáltan, tehát az lesz, nem csak európaiakkal szemben. Akkor annak idején, hogy Jean-Claude Juncker odament Washingtonba, és az a megállapodás született, tehát nem mertek kereskedelmi háborút indítani az európaiak, ezért ilyen szimbolikus amerikai termékekre vetettek ki védővámot. Magyaróvaj, Harley Davidson, ilyenek, hogy érezzék az amerikaiak az ellenszemünket, de azért eszkalálni nem akarjuk. Ott a megállapodás az lett a végén, ha jól emlékszem, hogy az európaiak egyrészt garantálták, az európaiak ígérték, hogy akkor megpróbálunk zöldágra vergődni ebben a kérdésben a jövőben. Egy, kettő, veszünk szóját az amerikaiaktól. Tehát elképzelhető, hogy az európaiakkal szembeni védőmámoknak nem az egész része, de egy része, az valamilyen más alkú, ez lehet az is, hogy amerikai államkötvényt vásárolnak, 30 éves államkötvényt vásárolnak, még ez se kizárt. Tehát lehet, hogy valamiféle külön dealt akar kötni az európaiak irányába az Egyesült
Államok. Jó is, hogy mondja ezt a dealt, mert hogy ugye most már bőven több, mint egy órája beszélgetünk, és hogy felmerült egy deal Oroszországgal, felmerült egy deal Ukrajnával, felmerült egy deal Európával, igen, Mexikóval, Kanadával, Kínával. Hogyha velük deal lesz, az hogyan érinti mondjuk Tajvant?
Nem, ez a nagy kérdője, hogy Kínával hajlandó egyáltalán bármilyen alkot
Kína
kötni.
Hajlandó lenne?
Hát én úgy tudom, hogy legutóbb, amikor ugye a védővámokkal, Kína szakértőt ugye ezt hitelesen nem mondani, de én úgy tudom, hogy amikor legutóbb ugye az említett 10%-os büntetővámra most még 10%-ot rápakolt ugye Trump, akkor a kínaiak már hát ugye a sajtóban úgy jelent meg, hogy eléggé mond, harcias kiállással, hogy mondjam, kommentálták ezt, tehát hogy készek úgymond felvenni a kesztyűt. Én az amerikai meget is tudom mondani, az amerikai, vagy bocsánat, a republikánus, tehát a Scott Bessent, tehát nem csak Trump, hagyjuk egy kicsit Trumpot, a Scott Bessent pénzügyminiszter, vagy más republikánus kormánytag ezt úgy látja, vagy legalábbis ennek adnak hangot, hogy készen állunk rá. Tehát, hogy nem úgy gondoljuk, és...
De az alkúra vagy a háborúra?
Háborúra. Tehát, hogy a kínaiak a mindenféle vámokat úgy fogalmazott Scott Bessent, hogy be fogják nyelni. Mert hogy ugye a külkereskedelmi deficit az amerikai részről az áruforgalomra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak ugye több árut, tehát terméket vásárolnak a kínaiaktól, mint a kínaiak szolgáltatást az amerikaiaktól, és hogy emlékezzünk vissza, Trump is azért volt annyira bátor az első ciklus alatt, ugye 17-18-tól kezdve, amikor fokozatosan vetett ki több tucat milliárd dollár értékben, a végeszem már több mint 100 vagy 150 milliárd dollár értékben összesen ugye védővámokat Kínával szemben, mert ugye tudta jól, hogy van egy bizonyos fal, ami után ugye a kínaiaknak ez még jobban fog valószínűleg fájni, mert hogy ők jobban kiszolgáltatottak az amerikai felvevőpiacsal szemben, de a kínaiakat csak kell félteni, mert ők meg ugye azt mondták, hogy ők célzott választ adnak, ők fogták ugye a kereskedelmi térképet, meg a választási, amerikai választási térképet, és összerakták, és azt mondták, hogy akkor mi azokat az iparágakat, meg termékeket fogjuk majd aránytalanul nagyobb vámokkal sújtani, amelyek olyan megyékben, meg államokban vannak összeállakva, vagy gyártva, ahol Trump tarolt 16-os, azóta 24-es elnökválasztása, vagy akár a 20-ason is, hogyha olyan megyéről, vagy államokról van szó.
Tessék? Mi lesz Tajvannal?
Tajvan esetében a trumpi politika ugye már szűkszavú volt az elmúlt hetekben, hónapokban. Ugye három dolgot tett meg ugye Trump. Az egyik, hogy a kampányban elhangzott az, hogy fizessenek többet a tajvaniak a védelemért. Igen. Nem új, ezt már hallottuk. A térségben egyébként a dél-koreaiakkal szemben indította így még 2017-ben, igen, az elnökségét, és ehhez képest meg ugye az történt, hogy amikor 17-ben a 17-ben a leges-legelső biztonságpolitikai kihívása a Trump elnökségnek, az az észak-koreai rakétaprogram volt. Az Obama adminisztráció is így adta át a stafétabotot. Tehát, hogy ez lesz a legégetőbb. Emlékezzünk vissza, 17 ugye őszén ez konkrét téma volt az ENSZ közgyűlésben, ugye ez volt az a rakétaember, meg üzenem, hogy az én gombom nagyobb is működik, meg nem ragozom, ezeket már hallottuk többször. Akkor ugye felmerült nyilván Dél-Korea részéről, hogy hát őket adott esetben az Egyesült Államok megvédenie, vagy fokozná a támogatást, és akkor például miközben ilyen kommunikáció jött az elnök részéről a kampányig visszavezetve, hogy hát tessék többet fizetni, ott például, ha jól emlékszem, a szád rendszereket, tehát kifejezetten olyan hatótávolságú rakétákat, amelyek ugye Szöult, illetve hát Dél-Koreát védik, amerikai rakétavédelmi rendszerek, azokat konkrétan növelte az Egyesült, hogy azoknak a számát növelte az Egyesült Államok 17 őszén, ha jól emlékszem. Tehát amikor tényleg a tettek mezére kellett lépni, akkor a geopolitikai, a biztonságpolitikai érvek, azok a politikai kommunikáció elé léptek. Úgyhogy ennyit arról, hogy a Taiwannak fizessenek többet. A másik, hogy volt egy bejelentés egy hete körülbelül, amikor ugye a TSMC-re, az egyik nagyobb tájvani...
Hogy Amerikából visznek gyártókapacitást.
Amerikából visznek, ugye Arizona államba, igen. Jól tudom, 4-5 ilyen telephelyet, és összesen 100 milliárd dollár értékben.
Ez egy gigantikus beruházás egyébként.
Így van, főleg úgy, hogy a két ország kereskedelmi mérlege az elmúlt években olyan 120-130 milliárd dollár értékű volt. Tehát, hogy ennek tükrében csak az a beruházás lesz majd ugye majdnem ekkora. Úgyhogy ilyen értelemben, ha van egy ilyen trumpi elvárás, hogy fizessetek többet, akkor ezt a taiwaniak már megtették. Ugye Taiwanon azért mondja állítólag, mert megint mondom, Kelet-Ázsia meg Kína szakértő tud erről hitelesebben nyilatkozni. Én úgy tudom, hogy ott azért a múlt heti Trump-Zelenszky-Vance vita azért kicsikét felborzolta a kedélyeket Taiwanon. Igen, de közben meg ugye mondom, hogyha hátralépünk, és hogyha a trumpi keretek között értelmezzük azt, hogy fizessetek többet, és akkor megvédünk benneteket, akkor ezt tulajdonképpen szállítják, vagy teljesítik a taiwaniak azzal, hogy ők most bejelentették, hogy többet fognak védelemre is költeni,
hát
meg még 100 milliárd dollárt, ugye, uh-huh. 100 milliárd dolláros befektetést visznek ugye Arizonába. A Trump értelmezés szerint egyébként megint a védővámok miatt. A Trump azzal magyarázza, hogy ez azért volt, mert féltek a védővámoktól. Uh-huh. Tehát ezért mondom, hogy a vámok itt is előjönnek, de ami igazából itt a kulcs tényező, az az, hogy amikor megkérdezték Trumpot pár nappal ezelőtt a legutóbbi ilyen sajtótájékoztatón, hogy hát megvédeni-e Taiwant, akkor azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó erre a kérdésre válaszolni. Tehát nem kommentálom. És ugye azért nem kommentálom, mert technikailag ez volt sokáig a hivatalos amerikai álláspont, hogy a taiwani kapcsolatokról szólt, hogy a 70-es évek vége óta, ugye az garantálja Taiwannak, hogy a sarkítok, hogy tulajdonképpen a stratégiai bizonytalanságot vagy kétértelműséget garantálja az Egyesült Államok, tehát egy Kína elv van, de ugyanakkor a status quo-t az semmiképp sem akarják megdönteni. Azért tűnik ez csak furcsának az, hogy Trump ezt nem, tehát Trump lebegtet, és nem mondja meg konkrétan, hogy mi az álláspont, mert hogy ugye a Biden elnökség alatt, ugye Biden elnök most nem akarok kritizálni, csak elszólta magát, tehát amikor volt az ominózus időszak, amikor ugye Nancy Pelosi házelnök ellátogatott Taiwanra, és akkor ez megint ugye akkor ugye hadgyakorlatok voltak, meg sokan spekulálták, hogy na most itt Nancy Pelosi előrohant, és akkor a Biden adminisztráció kénytelen volt valahogyan erőt demonstrálni, hogy hát őt megvédi. Ugye a házelnök nagyon fontos, nem csak azért, mert demokrata, meg mert amerikai tisztviselő, mert hát a hierarchiában úgy tetszik, hogy az öröklési sorrendben ugye a házelnök következik az alelnök után. Igen. Szóval, hogy kiemelten fontos szeméről van szó, és olyan emlékszem, akkor volt az, amikor ugye de ugye végül nem történt ilyen értelemben úgy semmi, hogy hál' Istennek nem történt ugye...
Tehát nem lett belőle háború, csak, de hadgyakorlatok voltak, igen.
Így van, de akkor volt az, amikor a Biden elnököt megkérdezték gyakrabban a sajtóban, hogy na egyébként, ha odáig jutna a dolog, akkor küldenek katonákat Taiwanra, az Egyesült Államok automatikusan háborúba lépne, és akkor a Biden elnök, ha jól emlékszem, legalább én egyszer hallottam, de állítólag kétszer is elszólta magát, hogy igen, hát ő küldenek. De ezzel eltért a forgatókönyvtől. Tehát a forgatókönyv az igazság szerint az amerikai részről évtizedek óta következetesen, hogy stratégiai kétértelműséget alkalmazunk, nem mondjuk ki egyértelműen. És nem akarjuk egyértelműen leírni, hogy mindenképp majd segítünk, hanem mindent, kicsit ködösen fogalmaznak, mindent biztosítunk annak érdekében, hogy Taiwan védelme garantálva legyen, tehát adunk pénzt, paripát, fegyvert, az, hogy mi ténylegesen bemegyünk, azt majd mi eldöntjük. És akkor visszatérünk Ukrajnára, valószínűleg hasonlót képzel el Ukrajna kapcsán, és ezt nem tudjuk biztosan. De azért mondom, alapvetően nem volt rendkívüli ez a trumpi no comment megjegyzés, mert összhangban van a korábbi évtizedek gyakorlatával.
Egyetlen egy utolsó blokkot szeretnék csak röviden kinyitni, hogy ugye említettük korábban, hogy volt egy csúcs találkozó a Párizsban, volt egy Londonban, és voltak olyan szereplők, akik egyiken sem voltak ott. Az egyik ugye értelemszerűen az Egyesült Államok, de hát ugye ez nem ellenük, de az ő akcióik eredményeképpen jöttek létre ezek a találkozók, viszont volt olyan európai szereplő, például Magyarország vagy Szlovákia, akik nem voltak ott.
A Magyarország miniszterelnöke azt mondja, hogy személyes jó kapcsolata van Donald Trump-al, és hogy egy olyan szövetségi rendszert képzel el, melyben talán szorosabb viszony lesz az Egyesült Államok és Magyarország között. Ön hogy látja, Magyarország kilátásai milyenek ebben a térben?
Én úgy tudom, hogy a személyes jó kapcsolat az nem, tehát az él, tehát hogy az nem csak...
Ez valós.
Én beszéltem kinti republikánus elemzőkkel, akik közül volt olyan is, aki egyébként kommunikált is Trump-ról, és én úgy tudom, hogy ez valós, tehát ez létezik. És egyébként tehát mindkét oldalról ez megerősítés nyert, tehát ez nem csak kommunikáció, ez valóban létezik. A kelet-közép, ugye tágabb biztonságpolitikai térben nem csak Magyarország, de Magyarország is, meg általában a kelet-közép-európai országoknak a republikánus és kimondottan Trumpi megítélése kimondottan kedvezőbb, azért, mert ugye költenek eleget a védelemre. Igen. Magyarország ilyen szempontból hát nem annyira jó, mint mondjuk a lengyelek, de az lengyelekben senki nem akar versenyezni szerintem, de hogy a kimondottan jól teljesít. Tehát a 2% GDP 2%-át védelemre, sőt a 2%-on belüli ugye 20%, ami ugye fejlesztésekre irányul, azt is teljesítjük a hivatalos NATO statisztikák alapján. Tehát általában a kelet-közép-európai országok ezt többnyire hozzák, úgyhogy ilyen szempontból az Ukrajnával baráti, a Trumphoz képest baráti, az említett Michael McCall például, ő is, meg más republikánusok is, akik ezt a vonalat képviselik, ők kifejezetten barátibbak a kelet-közép-európai országokkal szemben. Hogyha védővállamokat szeretne bevezetni Trump az európaiakkal szemben, akkor megfontolandó, hogy mondjuk azokat az európai szövetségeseket mentesítsük alóla, akik megírják a házi feladatot a védelmi kiadások terén, és például a kelet-közép-európai NATO tagállamokat. Hát ugye a probléma itt európai oldalon van, hogy hát a kereskedelem politika az közösségi hatáskör, tehát az Brüsszelben van. Az amerikai politikai jóindulat, az személy szerint egyébként a magyar kormány fő felé szerintem ez megvan, meg a térség felé is megvan, és ez a republikánus táborra is igaz, de alapvetően csak azt akarom mondani, hogy a republikánus párton belül nem csak Trump és kabinete, hanem republikánus erőtéren belül alapvetően kelet-közép-európaiakkal van nagyobb összhang. Ez egyébként annyira él, hogy én nem hiába mondtam korábban azt, hogy Barack Obama kimondottan népszerű volt Európában, és hozzátettem, hogy Nyugat-Európában, mert általában az a helyzet, hogy a republikánusok, tehát a republikánus hátország nem látja kelet-közép-európát, meg általában Európát se. Tehát ez a fajta sztereotípja, ennek van valóság alapja, de a döntéshozók, meg ha úgy tetszik az értelmiség, akik úgymond a kül- és biztonságpolitikával foglalkoznak a republikánus erőtéren belül, ők azért, ha nem is értenek mindent Kelet-Közép-Európából, de bizonyos dolgokat azért jobban látnak, mint mondjuk a demokraták. Tehát én beszéltem olyan egyébként kormányzati szereplővel még az első Trump ciklusból, aki mondta is, hogy ő úgy látja, hogy a demokratáknál Európa az nagyjából Berlinnél véget ér. Sarkítok, ugye nyilván azért nem teljesen igaz ez, mert ugye az Obama adminisztráció a korábbi Tusk kormánnyal például ugye együttműködött még ugye a lengyelekkel, tehát meg hát Románia is ebből a szempontból egy stratégiai partner, szövetséges az Egyesült Államoknak, hogy megint a geopolitikai súlya azért bejön az egyes országoknak, tehát ez nem fekete-fehér ilyen szempontból, de hogy általában, hogyha ha Európát nem tekintjük egy, és ne csak politikai, hanem általában tényleg a gazdasági, társadalmi, kulturális szempontból nem lehet egy homogén blokknak tekinteni, akkor a republikánusok a különbségeket jobban érzékelik. Hogy aztán ezt kifejezésre juttatják vagy sem, és hogy ezt hatékonyan teszik, na az már egy másik vitatott kérdés, úgyhogy én elképzelhetőnek tartom, hogy azért lesznek itt még ilyen az európaiak megosztásának tűnő, de tulajdonképpen a kelet-közép-európaiak irányába tett gesztusok a második Trump ciklus részéről.
Csizmazia Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig azonban arra kérünk benneteket, olvassatok minket online, illetve offline, valamint iratkozzatok fel csatornáinkra Spotify-on és YouTube-on. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.
Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén április 9 és 11 között új helyszínen a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban és online. Regisztrálj ingyenesen!